Elázott a Kecskeméti Református Rádai Múzeum raktára. A múzeumban forró víz ömlött be, mert meghibásodott egy távhővezeték, a rengeteg víz pedig utat keresett, és idővel talált is magának, épp a múzeum távhőcsöve mellett. A raktárban 10-15 cm víz állt, és hatalmas gőzfelhő, valamint pára keletkezett. Végül a legnagyobb kárt épp a gőz és a pára okozta, több mint 200 urasztali terítő és textília ázott el, amelyeket most a múzeum különböző termeiben, irodáiban, folyosóin szállítanak. Emellett elázott még Ravasz László karosszékének lába és több tucat természettudományos könyv. A múzeum így januárra bezárt. A kár az első becslések szerint 500 ezer és 1 millió forint között van. A részletekről Fogorasi Zsuzsát, a Kecskeméti Rádai Múzeum igazgatóját kérdeztük.
Hogyan értesült Fogorasi Zsuzsa igazgató a bajról, ami a múzeumot érte?
Január 8-án szerdán hajnalban a tűzoltók riasztottak engem azzal, hogy csókolom, tűz van az ókollégium pincéjébe. Ez volt az én értesülésem, és hát utána mondtam, hogy igyekszem nagyon be, egy 20 percen belül itt is voltam. A tűzoltók akkor már itt voltak, hála Istennek az ókollégiumban működő recepció is elkezdte már a munkáját, mert ők csak 6-kor nyitnak egyébként, de a kolléganőnek úgy jár be a busza, hogy ő már hamarabb itt volt, tehát be tudta őket engedni az épületbe, az udvarra nem, és hát akkor mindenki örömmel konstatálta, hogy nem lángok, hanem csak gőzfelhő árad a pincéből.
Mi okozta a gőzfelhőt?
A gőzfelhőt a kecskeméti távfűtő művektől bejövő vezeték, illetve az azt körülvevő burkoló cső közötti hézagon beáramló forró víz okozta, ami egyébként nagyon szerencsés volt nekünk, egyrészt azért, mert nem tűz volt, másrészt azért, mert ez a meleg víz olyan hőfokú volt, hogy a hőmérséklet és a gőz miatt a tűzjelzőrendszer indult be, és így viszonylag hamar, tehát én azt gondolom, hogy egy 3/4 óránál többet nem folyt be magába a pincerészbe, a raktárrészünkbe ez a víz, tehát hamar ide tudtunk érni, és akkor tudtunk intézkedni. Amikor kiderült, hogy hol jön be a víz, ezt mindezt a tűzoltók derítették ki, mert hiszen sötét volt, villanyt nem lehetett gyújtani, akkor a gőzpára lebegett mindenütt, mint egy törökfürdőben, és csak a lámpák fényénél azonosították be, ott mindjárt elkezdték a kármentést annyiban, hogy a legközelebb eső bútorokat onnan elhúzgálták, és hát akkor ők azonosították, hogy ez távfűtés, és hát onnantól nekünk kellett intézkedni arra nézvést, hogy előkeressük a távfűtőnek az illetékesét, aki jogosult volt abban intézkedni, hogy ezt az ágát a fűtésnek leállítsák.
Mikorra sikerült ezt elérni, tehát mikor nem folyt már a víz a múzeumban?
Ez gyakorlatilag szerintem 7 órára már megtörtént, 7 órakor már avval foglalkoztunk, hogy hogyan fogjuk a vizet felszedni. Tűzoltók sajnálkozva mondták, meg hát ezt nyilván viccesen és mosolyogva is, hogy sajnos nincs olyan magas, hogy mi tudjuk szivattyúzni, úgyhogy ehhez vízporszívó kellett, amit a református egyházközség uszodájából kaptunk, és hát aztán vannak lapátok, meg rongyok, és akkor nekiálltunk felszedni a vizeket. De még mielőtt azért idáig eljutottunk volna, a legnagyobb értékű dolgokat fölmentettük a pincéből.
Mindjárt beszélünk a kármentesítésről, meg a károkról, még a vízről annyit, hogy akkor hány centi az a víz, amit a tűzoltók nem tudnak, és ilyen szempontból szerencsés, tehát mekkora víz volt a múzeumban?
Ez 10-15 centi vizet jelent, nem mindegyik térben, mert a tűzjelzőrendszernek, és hát a tűzbiztonsági rendszernek pontosabban része a tűzzáró ajtó is. És a tűzzáró ajtók is becsukódtak, és ezek tulajdonképpen a vizet is rekeszelték. Igazából akkor jött ki a víz, amikor a tűzoltókkal együtt bementünk a legbelső helységbe. Összességében a legmélyebb víz az egy 15 centis volt, és aztán egyre kisebb volt a vízmennyiség.
Beszéljünk a károkról, először egy összegző kérdés. Van már egy ilyen becslés arra nézve, hogy mekkora kár ért a múzeumot, akár a tárgyakban, az megőrzött értékekben, akár a infrastruktúrában?
Összességében azt gondolom, még nem készítettem el a kárbecslést. Biztosító kárszakértője volt kint, de hát tőlünk kérte a pontosabb összeírását a dolgoknak, meg nyilván árajánlatot bizonyos tételekre. Én olyan 500 és 1 millió forint körülire becsülöm, vagy közöttire pontosabban.
És mi szenvedte a legnagyobb kárt?
Érdekes módon az szenvedte a legnagyobb kárt, vagy az a legnagyobb tétel ebben a kártérítési igényünkben, amit nem ért a víz közvetlenül, hanem a gőz érte. Ezek pedig az adott legnagyobb gőzterhelésnek kitett helyiségben tárolt egyházi textíliák, amik nagyon szabályosan hengereken föltekerve voltak, de hát miután jó állapotú, száraz textilek, hát mint a szivacs szívták magukba a párát, úgyhogy ezeknek a, hát egyrészt leszedni onnan, kiteregetni, utána végigvizsgálni azt, hogy melyiket érte nagyobb kár, nehogy valami penészedés volt megmaradjon, és úgy csomagoljuk vissza, lesz, amit ki kell tisztítatni, mert volt benne annyi por, hogy ahogy a gőz érte, a foltosodott az egész, tehát nem penész folt, hanem tulajdonképpen a benne lévő por. Ezek a nagy tételek.
Hány ilyen urasztali terítőt őriznek egyébként a Rádai Múzeumban?
Hát a Rádai Múzeumban több százat őrzünk. Én azt nem tudtam végig számolni, hogy most mekkora az a szám, ami a lent őrzött textileké volt. Én olyan 200-250 körülire teszem. Hozzátenném mindjárt, hogy ezek között nem csak egyházi textilek vannak, hanem van egy adományból származó erdélyi hímzéseket őrző gyűjteményünk. Ő egyébként kiemelten értékes gyűjtemény. Annak is legalább 100 darabja van, tehát olyan 250-300 textilről beszélünk, ami a gőz terhelésének volt kitéve.
És bár most ennek a beszélgetésnek nem ez a célja, csak mégis, ha már szóba kerültek ezek a textilek, kifejezetten az úrasztaliakra gondolok, akkor egy néhány gondolatot említsünk ezekről, hogy ezek miért vannak itt, kiknek az úrasztali terítőit őrzi a múzeum, egy-két érdekességet esetleg, ha tud róluk mondani, legrégebbi, legkülönlegesebb ilyesmi.
Hát, hogy ki a terítő, amit itt őrzünk, azt kell mondani, hogy a miénk, és a miénk alatt azt értem, hogy a magyar reformátusoké. Most ezen belül, miután a Dunamelléki Református Egyházkerület gyűjteménye vagyunk, erről a területről az itt élő, létező, vagy már éppen nem létező gyülekezetektől származó textileket őrzünk itt, tehát nagyon sokféle helyről származnak ezek, és hát időben is azért a 16. század végéről is van már textilünk, de nyilván van a 20. századból is. Tehát koruk sem azonos, természetesen az anyaguk, stílusok, méreteik, tehát nagyon-nagyon sok különböző jegy van bennük, ami összeköti őket, hogy ezek szakrális terítők, amelyeket egy gondos kéz, meg egy jókedvű adakozó valamikor odaajándékozott a gyülekezetnek, és utána több évtizedig ezt az úrasztalát leterítve használták, és e körül éltek az úrvacsorával. És ezek a terítők jó része a múzeum tulajdona, jó része letétbe került ide, tehát ez meg ugye kiemelten fontos, hogy akkor még gondosabban járjunk el ebben a tekintetben. Ami a gőznek kitett terítőknek a legérdekesebb darabjait, vagy legértékesebb darabjait érinti, vannak 17.-18. századi úri hímzéses terítők, aranyezüst szálas fonallal hímzett terítők, és van egy különlegesség, amit itt éppen megnézegettünk az imént szerkesztő úrral, egy olyan 19. századi kis karton terítőcske, ami nyilván az adott gyülekezetnek az anyagi lehetőségeit, de ugyanakkor az ízlését is tükrözi. Nekünk azért fontos ezen kívül, mert egy iparművészeti emlék, a 19. században meginduló magyar textilnyomó munkának, iparágnak az egyik fontos emléke.
Hogyan tudják ezeket a gőztől átitatott textileket kiszárítani?
Szívesen mondanám, hogy van nekünk szárító helységünk, de hát nincs, mint ahogy más múzeumnak sincs, úgyhogy hát a szükség szülte megoldást. Választottuk az irodától az állandó és időszaki kiállítás tereig, a raktár már kiszáradt részeig terítőkkel van, és textilekkel van borítva a Rádai Múzeum. Ezeket időnként megmozgatjuk, figyeljük a reakcióját az anyagoknak, és aztán, ha mindent rendben belévőnek találunk, meg visszaállt a rend a pincébe, és akkor visszahelyezzük őket az eredeti helyükre.
Mi most a benyomása így néhány nappal a történtek után, most már száradnak a terítők, mindegyiket sikerül megmenteni?
Én úgy érzem, hogy igen, igen. Ezt őszinte meggyőződéssel mondom.
Említette, hogy lehet, hogy lesz olyan, amit kell tisztítani. Hogyan lehet egy ilyen több száz éves, akár több száz éves úrasztali terítőt tisztítani?
Hát a válaszom nagyon egyszerű és nagyon titokzatos, restaurátornak adjuk, és a restaurátorok, textil restaurátorok tényleg csodákra képesek tisztításba is, hogyha van valami folytonossági hiány az anyagban arra is, de a tisztításban nagyon profik.
Beszéljünk a terítőn kívüli károkról. Ugye említette a bútorokat, nyilván a bútorlábak azok beleértek a vízbe. Ezekkel mi lesz? Ki kell ezeket cserélni?
Igen, biztosítóval beszéltünk erről, hogy mindenképpen cserél lesz szükség, mert ugyan nem sokáig tartott ez a vízzel való érintkezése a bútoroknak, de hát rétegelt lemezről van szó, az előbb-utóbb, hogy szárad, elmozog, tehát az csúnya lesz, úgyhogy azt ki fogjuk cserélni. Néhány történet értékű bútorunk, itt azért 18.-19. századi bútorokra, vagy olyan bútorra gondolok, ami neves személyiséghez köthető, ezeknek a lábazata is ilyen módon érintkezett a vízzel, tehát ez is egy ilyen asztalos felújítást, javítást igényel majd. Ami még kár esett, az az ásvány gyűjtemény raktárában lévő könyveket kényszerűségből, mert éppen felújítjuk az ásvány raktárt, a földön deponáltuk két nagy dobozba, hát ezeket átitatta a víz, de még ebben az esetben is úgy látom, hogy legnagyobb része újra használható lesz ezeknek a könyveknek. Hozzáteszem, itt a 80-as évektől napjainkig kiadott természettudományi munkákról van szó. A másik kár az szintén a földön deponálás miatt történt, ami ugye főszabály lenne, hogy raktárban nem rakunk a földre semmit, de mi most egy ilyen átmeneti helyzetben vagyunk. A Rádai gyűjteménytől érkezett hozzánk jó néhány doboz kerámia, amit ők is letétként őriznek. Ezeknek a kerámiák esetében két dobozt már nem tudtunk asztalra tenni. Hozzáteszem, 10 doboz kerámia van, a két doboz a földön volt, na ezeknek szétment a doboza, és amikor már a kármentés, tehát már az intézkedések folytak, ebben már nem a víz volt a hibás, hanem mi törtük össze, amikor a doboz nem tartotta meg a kerámiát.
Bútorokra visszatérve még így fogalmazott, hogy neves személyiségek bútorai is voltak közt, esetleg van olyan, amit érdemes megemlíteni, hogy kinek a bútora, milyen bútora?
Hát konkrétan Ravasz László bútoraira gondoltam, akár az ő Bimbó utcai lakásában, a dolgozószobában található két karosszék, valaha található két karosszék, amely most nálunk van, annak a lábát is vízérte, és az üdülőjében a halba készült garnitúrának a lábát is. Úgyhogy ezeket akkor ki tudom így emelni.
És ezek is javíthatók, nyilván restaurátor meg tudja csinálni.
Javíthatók.
Festmények, ásványok is vannak a múzeumban. Ezek veszélyben voltak-e?
A festmények abszolút nem, hiszen a raktár sor, ez egy 25 méter hosszú, vagy még talán több hosszúságú teremsort képzeljen el a hallgató. Az egyik végében történt a vízbetörés, és a festmények a másik végében vannak, úgyhogy oda abszolút a víz nem tudott elmenni, mert van köztük három tűzzáró ajtó. úgyhogy nem kaptak ilyen terhelést a festmények. Az ásványok, ami az ásványraktár mostani felújítása miatt egy teremben van, az megelőzi a festményes termünket, oda egy kicsi víz elment, úgyhogy azokat a tároló papírdobozokat egy kicsit károsította, amiben ezek voltak, de miután úgy is az a tervünk, hogy a felújítás után új egységes doboz és fiókrendszer lesz, hát ezt nem tekintjük kárnak.
Visszaugorva a történet elejére még a gőzhöz, nyilván a vizet kilapátolták, de gondolom, hogy pára maradt az épületben, ezt hogyan sikerül eltávolítani?
Alapesetben is a raktárunkban három páramentesítő készülék működik, kettő beépített, a teremsor egyik végén és a másik végén. Ez alatt azt értem, hogy beépített, hogy fixek, és közvetlenül a csatornába nyomják ki a kicsapott vízpárát. A másik, ami középen helyezkedik el, az egy kis készülék, azt időnként cserélni kell benne, az összegyűlt vizet ki kell önteni. Na most úgy gondolom, hogy ez semmiképpen nem lesz elég, ezért béreltünk egy nagy teljesítményű ipari készüléket, ami hát nagyon jó hatásfokkal dolgozik, és noha most már a pára szint kezd visszaállni a normális állapotba, tehát az 50%-ra, de most voltunk lenn, és éppen egy nagy vödör vizet hoztunk onnan föl, szerkesztő úr segítségét ezúttal is megköszönöm.
Meddig kell még ezt a plusz páramentesítőgépet mondjuk használni? Mikor állhat helyre az ideális pára?
Hát én azt gondolom, hogy még hét folyamán használjuk, és akkor reménység szerint meg lehet már szabadulni ettől a külön munkától, és hogyha ez megszűnt, akkor tulajdonképpen tudjuk visszarendezni a pincének az eredeti állapotát.
Most a múzeum hivatalos közlése szerint technikai okokból, most ezt a hallgatóink hallották, hogy miért zárva tartanak, tehát a látogatók nem tudnak bejönni. Mit gondolnak, mikorra tudnak mindent visszapakolni, kinyitni a múzeumot, hogy jöhessenek a látogatók?
Még első nap, ugye a káresemény bekövetkeztének a napján délután összeültünk a kollégákkal egy naptár fölött, és akkor végignéztük, hogy lehetne ezt ütemezni, és ezen ütemezés szerint én úgy gondolom, hogy február 1-től már mindenkit tudunk fogadni, tehát addigra visszakerülnek a textilek, rend lesz, szépek leszünk. Lehet ellenőrizni a látogatóknak mindezt.
Gondolom, hogy önben is felmerült, amikor káresemény reggelén a tűzoltók hívták, hogy a Rádai Múzeumban tűz van, mert hogy a tűzjelző szólt, ezt tudták önnek mondani, hogy egy évvel ezelőtt januárban Budapesten is a tűzoltóknak feladatuk volt, ugye, mert hogy kiégett a Rádai 28 kollégiumi része, amiben az önök múzeumának budapesti része is van. Szóval ezek a gondolatok úgy átfutottak önben? Hogy...
Ezek a gondolatok voltak végig a fejemben, amikor megkaptam az értesítést, miközben öltöztem, miközben rohantam be kocsival. Végig ez járt az eszembe, hogy milyen rettenetes dolog történt tavaly, és íme most is, de hát mi valamilyen szerencse folytán nyilván a gondviselés miatt ezt így megúsztuk.
Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben Fogarasi Zsuzsát, a Kecskeméti Református Rádai Múzeum igazgatóját hallották.